Kulturális percek.
Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Most az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást. Tartsanak velünk! Egységes, arányos és átlátható támogatási rendszerre van szükség a magyar kultúrában, és helyre kell állítani Budapest és a vidék közötti egyensúlyt, ezt Csák János, kultúráért és innovációért felelős miniszter mondta az Inforádió Aréna című műsorában.
Magyarországon teljes a művészeti szabadság. Mindenki olyan művészetet, olyan előadást, olyan performance-ot tart, amilyet szeretne. Az az idő régen elmúlt, amire nagyon sokan egyébként vágynak, az acél idők, hogy tűrt, támogatott, tiltott. Ezen belül van egy olyan rész, ami a közfeladat, kulturális közfeladat ellátás. Ugye az, ami időnként a régi világot visszhangozza, hogy van az állami, kulturális feladatellátás, ami az állam feladata, és hogy minden ebben van benne, és azok, akik úgy gondolják, hogy ebben nincsenek benne, azok tiltakoznak ez ellen. De fordítva van. Tehát a nagyobb halmaz a teljes művészeti és kulturális szabadság. Egy minisztériumnak az a kötelessége, hogy ennek egy egységes, átlátható és arányos rendszerét kialakítsa. Ezen az univerzumon kívül minden más lehetséges. Ahhoz, hogy az állam a közfeladat ellátási tevékenységét kultúrában ellássa, az az kell, hogy a különböző művészeti ágakat, vagy akár a közgyűjteményi, akár a közművelődési ágat olyan szabályzással, irányítási, módszertani, személyi, továbbképzési rendszerrel lássa el, ami mindenütt egységes. Ez történik most. Az a munka, amit most már másfél éve viszünk, hogy különböző tervezeteket vitatunk meg szakmai szervezetekkel, illetve ad-hoc körökkel, akik tekintélyesek. Több helyen elmondtam már, hogy a színházművészetben kikkel találkoztam, meg másokkal. Azért, mert nekünk az a törekvésünk, hogy ez az új törvény, ez egy olyan lehetőséget, egy olyan teret nyitó törvény legyen, ami lehetővé teszi mindenkinek, aki be akar jönni a közfeladatellátásba, a kultúrában, tudjon tájékozódni belőle. A törvény egyébként 5 másik törvényt fog megszüntetni, és 16 kormányrendeletet. Na most...
Tehát nagyjából ezért van most szükség egy új kulturális pontosan törvényre, mert hogy ezek túlhaladottakká váltak. Ezek, ugye itt az előadó művészeti törvény, ami 2008-as, és még van néhány jogszabály.
Igen, és teljesen más volt mondjuk, hogy lehet kiválasztani egy intézményvezetőt. Milyen szakmai követelményeket kell egy intézménynek vállalnia. Milyen módszertani vagy innovációs továbbképzésben kell részt venniük. Nyilván minden változás az érdekeket sért. És azok, akik úgy gondolják, hogy az állami részvétel a kultúrában, illetve a különböző művészeti, közgyűjteményi vagy közművelődési ágazatokban a nagyobb kör, és abból akarnak kihasítani minél többet, azok úgy állítják be, mint hogyha az állam bármit korlátozni akarna. De erről szó sincs.
Csák János szerint nem lesz centralizáció a magyarországi kulturális életben, de aki állami pénzből gazdálkodik, annak azzal el is kell számolnia. A kultúráért és innovációért felelős miniszter erről is az Inforádió Aréna című műsorában beszélt, ahol azt is hangsúlyozta, hogy ez így működik szerte a világban.
Van az egyik, az intézményfinanszírozás, rengeteg kőszínházunk van, rengeteg múzeumunk van, ezeknek a fenntartása óriási összegekbe kerül. Gondoljuk csak meg, csak már felújítás, az kiállítások, a takarítás, mi egymás. Ez a költségvetésnek egy jó részét elviszi. Egy másik rész az, ami, ahogy lehetett látni, a 2010 óta több mint 1,5 milliárd eurót, 700 milliárd forintot fektettünk abba, hogy felújítsunk, hogy rendbe rakjunk dolgokat, új dolgok is születtek, ugye ott van a Néprajzi Múzeum, a Zeneháza és a többi. És van a harmadik, mert innentől kezdve azt mondtuk, hogy most már elég infrastruktúránk van, innentől kezdve nem új intézményeket állítunk föl. Én miniszterségem alatt rengeteg kérést kaptam, hogy újabb és újabb kőszínházak, meg állandó társulatok jöjjenek létre. Azt mondtam, hogy nem, projektenként vagy produkciónként tudunk támogatást adni. És ezt alapozza meg ez a statisztika. Tehát a kettőnek az aránya, én úgy remélem, hogy a produkciók felé el tud menni. Mégpedig úgy, azt szeretném, hogy a kulturális szféra az mondjuk így, hogy hálózatos módon működjön. Tehát ne az legyen, hogy külön-külön silók vannak, hanem egymással együttműködve. Erre már vannak nagyon jó példák, például a Magyar Génius Program, tucatnyi magyar múzeum szerte a Kárpát-medencében hozta azt, amelyik a legjellemző volt. És volt egy közös dramaturgia, hogy mi az a kép, amit elképzelünk, hogy hogyan fest a magyarság a 20. században, mi az, amit hoztunk, ahogy Gauguin mondja a festményen, honnan jöttünk, kik vagyunk, hová tartunk. És ezt a fajta hálózatosságot ilyen produkciók vagy projektek kapcsán lehet létrehozni. Na és ez az, amiben nekem szükségem van a szakmai szervezetek támogatására. De én a kormánynak a vagyok a minisztere. Van egy 2019-es törvény a Nemzeti Kulturális Tanácsról, amelyik a nemzeti kulturális stratégiát és fejlesztéseket véleményezi és összehangolja. És véleményez, összehangol. Nem az van, hogy ukázokat szab. Tehát az a hergelés, ami most folyik, hogy a minisztérium központosítani akar, hogy majd nem tudom, Vidnyánszky Attila mondja meg, hogy milyen legyen a repertoár mondjuk a Debreceni Nemzeti Színházban.
Tehát szó nincs erről.
Erről szó nincs.
Ezt akarják.
Tehát a 90 előtti gondolkodásmód türemkedik ki ebből az elképzelésből. Megint mondom, Magyarországon a művészeti, kulturális szabadság 100%-os. És ezen belül van egy kisebb halmaz az állami, és akik azt mondják, hogy az állam mindent maga alá akar gyűrni, azok azt a fajta etatista, infantilis, acéli gondolkodást képviselik, amitől éppen, hogy meg akarunk szabadulni.
Tehát akkor, hogy tegyük tisztába a helyzetet, nincs arról szó egyáltalán, hogy mondjuk vegyünk egy gyakorlatias példát, mondjuk egy vidéki színházat. Hadd említsek én egyet, amit én nagyon kedvelek, a Miskolci Nemzeti Színház. Azt gondolná az ember az eddig sajtóbeli információk alapján, hogy majd a jövőben ez úgy fog kinézni, hogy ül a színház vezetése, mondjuk Béres Attila ügyvezető, igazgató, rendező, a művészeti tanács tagjaival megtervezi az évadot, meg az egyéb szakmai anyagokat, és azt neki majd akkor föl kell küldenie az úgymond kultúrstratégiai intézményhez, ami jelen esetben a Nemzeti Színház és Vidnyánszky Attila, de akkor nincs erről szó.
Nézze, minden szervezeti egységnek, aki az államtól pénzt kap, annak meg kell csinálni a fejlesztési tervét. Mindegy, hogy színház, mindegy, hogy múzeum, mindegy, hogy egy állami vállalat.
A Miskolci Színház önkormányzati működtetésben, önkormányzati fenntartásban tevékenykedik.
Hát akkor azt csinál, amit akar. Tehát erről van szó. Tehát most ön kimondta, hogy van az állami közfeladatellátás, van az önkormányzati, azért az önkormányzat fele. Gondolja, hogy én
tehát
majd...
a fővárosi színházaknál is akkor nagyjából ez a leosztás.
Most képzelje el, hogy én mondjuk megmondanám Fischer Ivánnak, hogy mit játszon. Mert az közös fenntartású például. Tehát nem csak önkormányzati, hanem van közös fenntartású is. Most azt mondta, hogy a sajtóban lévő hírek szerint. Tehát egy kicsit furcsán érzem magam. Én ezt, amit önnek most elmondtam, ezt több helyen elmondtam. Az, hogy valakik nem értenek magyarul, és interpretálnak dolgokat, és úgy olyan nyelvi csúsztatásokkal azt mondják, hogy itt centralizáció lesz. Hát nem lesz centralizáció. Ugyanaz történik, mint eddig. Aki állami pénzt kap, annak be kell nyújtani arra egy tervet. Aki állami pénzt kap, a terv alapján el kell számolnia azzal, hogy arra költötte el. Ez így van az Európai Unióban, így van az Egyesült Államokban, így van Kínában, meg Japánban is.
Az elmúlt percekben Cselk János kultúráért és innovációért felelős minisztert hallották. A hétvégén mutatja be a Thália Színház Eugène Labiche Nyakamon a nászmenet című komédiáját. Rozgony Ádám az előadás egyik szereplőjével, Hevesi Lászlóval beszélgetett még a bemutató előtt.
Ez történik a Nyakamon a nászmenet című előadásban, hogy Fadinár, az a főszereplője, a vőlegény, az esküvője napján kilovagol, és a lova megeszik egy szalmakalapot, ami éppen egy bokron hever, a bokorból pedig előjön egy házas feleség és a szeretője, aki egy katona. És a katona megfenyegeti a vőlegényt, hogy amennyiben nem szerez egy hasonló kalapot, abban az esetben végezni fog a vőlegénnyel, tehát hogy gyakorlatilag, hogy akkor megöli, tehát egy halálos fenyegetésbe kerül, és ez okozza a bonyodalmat, hogy egy ugyanilyen kalapot tudjon szerezni, hiszen ha ez a kalap nem lenne meg, akkor a férjes asszony lebukna a férje előtt, aki egy professzor, hogy szeretője van.
Mi okoz még bonyodalmat, hogyha ez nem lenne elég?
Hát, hogyha ez nem lenne elég, vendég, akkor ugye időközben már tűkönül és megérkezik Charentonóból a vidéki násznép a menyasszonynal, ugyanis a menyasszony nem párizsi, hanem ő egy charentonói nagygazdának a lánya, és hát ők folyamatosan követik Párizsban helyszínről helyszínre a vőlegényt, aki nyilván nem osztja meg velük ezt a titkot, hogy neki egy szalmakalapot kell megszereznie, pedig hát lehet, hogy ez lenne a legegyszerűbb út a szalmakalap megszerzésében, és hát elmennek egy kalapszalomba, a kalapszalomban kiderül, hogy ebből sajnos nincs, és 9 nap lenne Firenzéből rendelni egy hasonló kalapot, de kiderül, hogy a városban van valaki, akinek van, Champigny grófné, akkor elmennek Champigny grófnéhoz, oda is követi a násznép a vőlegényt, majd a Champigny grófnénál kiderül, hogy ő elajándékozta az egyik rokonának, ekkor kerülnek a professzor lakására, és itt már nem mondom el, hogy mi történik, de talán sejthető, és hát a násznép mindenféle bonyodalmat okoz, hiszen ők végig abban a hiszemben vannak, hogy a kalapszalon például az az esketési terem, és úgy is viselkednek, és váratlanul érik őket azok a helyzetek, hogy az anyakönyvvezető az valójában egy eladó a kalapszalonban, és nem az anyakönyvvezető.
A helyzet komikumokra épül ez az előadás. Ez az előadás is talán, a tájában több hasonló darab is volt már a műsoron. Ön kihez hasonlítaná esetleg Eugén Gyilábisnak a darabját, vagy munkásságát?
Hát nagyon hasonló a Födó hózatainak a világához. Ugye a Labis valamivel korábbi, és ő is, aki talán felfedezte Födót, és biztatta abban, hogy írjon. Tehát a Labis 1850-ben írta a Nyakamban a nászmenetet, és ez egy vaudeville darab. Nyilván ez a formája és ez a fordítás ez egy sokkal maibb, sokkal frissebb anyag, nem az 1850-es. De hát, hogy igazából a Födó világa az, ami talán jellemezni tudná. Annyi különbséggel, hogy itt minden felvonás szinte egy külön helyszínen játszódik. Ahogy már említettem korábban, kalapszalomban, a grófnénál, illetve még más párizsi külső helyszínen.
Hevesi László színművészt hallották. A tehetséget két dolog táplálja, a bizalom és a siker, mondta az Inforádiónak Csikos Sándor, akit a napokban választottak meg a Nemzet színészének. A Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, ha megszakításokkal is, immár több mint 40 éve játszik a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban. Azt mondta, a színház mellett Debrecenhez köti a tanítás is, és mint fogalmazott, az évtizedek alatt remek szerepeket kapott a Civisváros teátrumában. Rozgonyi Ádám beszélgetett vele.
Hogyan tudta meg, és hogyan fogadta ezt a hírt, hogy ön kapja?
Hát úgy tudtam meg, hogy Vignyánszky Attila az ülés, valószínűleg az ülés végén felhívott, hogy én kaptam a díjat, és hát az nagyon megható, vagy aranyos volt, hogy a kollégák, mint amikor kicsengetnek az osztály feszült óra után, kicsengetnek, mindenki kiabált, hogy szia Sanyi, gratulálok, puszi, szia, majd beszélünk. Az osztálytársak, mint egy osztályban lettük volna, úgy újongtak meg kiabáltak, meg puszit küldtek, meg majd beszélünk, stb. Úgyhogy ez külön aranyos volt nagyon.
És önnek mit jelent, hogy ön lett a Nemzet színésze?
Hát ezekre ilyen köszönéket lehet válaszolni, hát én nem vártam ezt, én azt hittem, hogy a Kossuth-dűnál feljebb már az is nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, de hát szóval az ember nem azért dolgozik, hogy díjakat kapjon, és én itt vagyok már x éve vidéki színész, itt 40-valahány éve vagyok Debrecenben, és hát az külön öröm számomra, vagy nagy elismerés, hogy egy vidéki színész is kap egy ilyen nagy, ugye rajtam kívül csak Király Levente van Szegeden, aki vidéki színészként megkapta ezt.
Nem nyilván kicsinyítő képző ez a vidéki, de a vidéki színjátszásnak is egyfajta elismerése ez a...
Gondolom, hogy igen. Igen. Nézd, én nagyon sokat dolgoztam, nem csak színészként, hanem pedagógusként is, ugye 30 évig tanítottam a Adi gimnázium drámatagozatán a Várhal Milan a Cilla nénivel együtt, és hát a színészek egész generációját neveltük ki, úgymond, illetve segítettük a pályára, úgyhogy akkor hát sokféle tevékenységet végeztem, akkor igazgató is voltam, szóval nagyon sok mindent csináltam, valóban nagyon sok mindent, akkor itt rendeztem is, és még a tanítás, még most is az is nagy megtiszteltetés, hogy a Szarvas Jóska, akit különben én még a debreceni színjátszó stúdiós korában én még tanítottam beszédre, most meghívott az ő osztályába, és ott az egyetemen tanítok beszédet a harmadikosoknak. Úgyhogy valóban nagyon sokat dolgoztam.
És dolgozik is? Honnan meríti a motivációt és egyben az energiát mindenhez?
Hát nézze, azt szoktam mondani, hogy én nem ittam el az eszemet, és nem dohányoztam el a hangomat. Részint ez is biztos, hogy benne van. Részint lehet, hogy a génjeim, hogy most hát minden ilyen korbéli nagyobb bajt kikerülve, hát itt vagyok, és egészségesek, nem hűltem el. A másik, hogy tehetséget két dolog táplálja, az a bizalom és a siker. Tehát én Debrecenbe, mikor lejöttem én ettől a színháztól, a Rusz Jóskától, a Léner Pétertől, a Lengyel Gyuritól, én bizalmat kaptam, szóval bizalmat kaptam a Csokonai Színháztól, és ennek a bizalomnak meg akartam felelni, és hála Istennek meg is feleltem. Szóval a tanítással pedig úgy vagyok, hogy azért tudtam 30 évig csinálni, mert láttam, hogy a gyerekek hisznek nekem. Ha nem hittek volna a gyerekek nekem, ha valami hazugságot mondtam volna nekik, hazudtam volna magamról vagy az anyagról, akkor abban a pillanatban a gyerekek, hála Istennek, elég kegyetlenek, azonnal észreveszik, de nem volt ilyen 30 évig, úgyhogy nagyon nagy szeretettel nyilatkoznak rólam, és köszönik a munkánkat a Cilával együtt, szóval nagyon, az is egy nagyon szép, hogy mondjam, szakasza az életemnek.
Akkor nincs önben úgymond hiányérzet, mondjuk, hogy Budapesten nem játszott, vagy nyilván inkább vidéki társulatokhoz kötődik? Tehát
ezt sokan megkérdezik, meg a barátaim is, meg a szakmabéliek, hogy miért nem jöttél te föl Pestre? Hát minek mentem, mikor itt Debrecenbe részint, hát ez a tanítás, ez nagy kapocs volt, ugye abba kellett volna hagyni a tanítás, volt, hogy el voltam keserezve, és elmegyek, de akkor a tanítás meg hetente háromszor vagy négyszer délutánonként ott voltam az Adiba. 10-től próbáltam, délután ott voltam az Adiba, és este meg játszottam. Hát ugye ezt így nem lehet itt hagyni, csak hogy most átmegyek ide, meg fölmegyek Pestre, és azért nem mentem Pestre, mert itt azt csináltam, amire erre a pályára jöttem. Tehát itt remek szerepeket kaptam, azon kívül, hát el is mondtam, hogy nem akarok erre a vidéki, meg nem vidéki színházról, de én például, mint vidéki színész, olyan ajándékokat kaptam erről a pályától, hogy írók, akik ott ültek a nézőtére, mikor próbáltam a darabjaikat, a Ratko József, akkor Hubay Miklós, Szabó Magda, Szakonyi Károly, most csak így hirtelen. Tehát ezek is különleges és szép találkozások voltak, hogy meg lehetett beszélni, hogy ők hogy gondolják, hogy lehetne még jobban, kifejezőbben megtalálni az utat ehhez a szerephez, ehhez az alakhoz, stb. Tehát ez is egy nagy ajándéka nekem, mert nem biztos, hogy Pesten el tudtam volna ezt érni.
Van még olyan szerep, amit mindenképpen szeretne játszani?
Az az igazság, hogy ezek a szerepálmok nem biztos, hogy bejönnek. Ugye vannak szerepálmok, amiket ha megkap az ember, tudnék rá példát mondani, de nem mondok, hogy ugyanakkor pedig vannak olyan szerepek, amik egyszerűen beleestek az életembe, vagy beleestek az ölembe. Így például olyan nagy szerep, korszakalkotó, vagy hogy mondjam, határkő szerep a pályámon a Ratko Segítsd a király, akkor olyan korszakalkotó, például a Németh László Széchenyiét játszottam Németh László Galilei című drámájában Makulánó Pátert, egészen kivételes, meg hogy mondjam, előadás volt. Akkor játszhattam itt Lucifert, az első Lucifert, Jenes Lászlót 1883-tól 1924-ig 400-szor játszott ezt a szerepet. Én ebben a szerep sorban én biztos, hogy dobogós vagyok, mert én 40-szer játszottam itt Debrecenbe, és 80-valahányszor, közel 90 a Várszínházba, Garas Dezső egyik előadáson ilyen lég mellett kapott, és a színházból vitték el, és akkor én lettem behébe, és 80-szor játszottam. Tehát én vagyok az a magyar színész, aki Jenes László után legtöbbször játszott a Lucifer.
Hát gratulálok ehhez, és egyébként a korábban kapott elismeréseihez is. Gondolok itt a Jászai Mari díjra, ugye, amit már 87-ben megkapott, vagy Kazinczy díjas is.
Kazinczy díjra is nagyon büszke vagyok, mert végülis azt is majd nem, hogy akkor, tehát a szakma jelöli, igen. Persze, hogy az érdem, meg a Kossuth díjban is benne van bizonyos szakmai jelölések, de hát mondjuk, hát ez azért különösen nagy elismerés, mert a pályatársaim szavaznak rá.
Meg A Kossuth-díj egyfajta feltétele nyilván a Nemzet Színésze címnek is.
Hát valószínű, igen, igen.
És hát a színpadon eltöltött meg annyi év, ugye több évtizedről van szó.
Mondjuk Debrecentől kaptam ajándékba például azt, hogy egy ilyen családi és színház történetet tudtunk megrajzolni az én életemről, magánéletemről és a színpadi életemről, és egy könyv jelent meg, amit Kulisszák nélkül címmel, amit megfinanszírozott a város, ezt a kötetet Kornya Istvánnal együtt hoztuk létre, úgyhogy egy nagyon szép sok fotóval. Csak azt mondhatnám, hogy körülbelül 100 körül van azoknak a vidéki színészeknek az említése itt, akikről senki nem nagyon tett említést.
Nyilván ez egy helyes meglátás, és az is jó van, hogy ön kapta ezt a címet. Most ügyöm az örömben, hogy valakinek el kell mennie, ugye, tagok
hát
közül.
Hát igen, igen, hát sajnos. Lépjön. Meg hát ez a személyes életemben is, mert Cilla néni Várhalmi Ilona, aki társam volt a munkában is, meg az életben is, hát 3 hete elaludt végérvényesen, úgyhogy most temettük el. Ővel együtt csináltuk az Ady Endre gimnáziumot, és hát sajnos elszólította a Jóisten.
Hát ezt sajnálattal hallom, de azt is hallottam ugyanakkor, hogy ön mindezek ellenére már aznap vagy másnap is színpadra állt, ugye?
Aznap volt, reggel megkaptam a hírt, aznap ugye kiváltottam a halotti jelentést, és akkor volt 2 előadásom a Pál utcai fiúkból, és kérdezte az igazgató, ugye a főrendező Szabó K. István, hogy valami beugrott rendeljen, nem mondtam, hogy ne rendeljen, hát ez hozzátartozik, ez hivatás, ezt bele kell kalkulálni, és hát másnap, ez volt csütörtökön, másnap reggel 7 órára megmentem térműtétre. Úgyhogy eléggé összesűrűsödött akkor az életem.
Egyébként borzasztó, hogy ennyi minden történik, és ugye megy tovább is az élet, tehát hogy minden esetre nincs
igen.
Az idő az nem áll meg.
Nem, igen. Igen.
Csikós Sándort a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari Díjas színész rendezőt, színigazgatót, érdemes és kiváló művészt hallották. Az elmúlt csaknem fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból válogattunk. A felelős szerkesztő Király István Dániel, valamint a szerkesztő Rozgony Ádám nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Kocsonya Zoltán. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszont hallásra.
A kulturális perceket hallották.